nemzetünneplése, hazafias megemlékezések, az identitás megszilárdítása és a kulturális transfer, kulturális kölcsönhatások között. Minden nemzet rendelkezik jelképekkel, rituális megemlékezésekkel, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a közösség megünnepelje és ezáltal megszilárdítsa kollektív önazonosságát. Ezek a megemlékezések olyan eseményeket idéznek fel, mint forradalmak, győzelmek, az ország függetlenségének a kivívása, a nemzet egysége, kiengesztelődése, az állam megalapítása. A politikai, társadalom és történelem tudományok rávilágítanak azokra a folyamatokra, amelyek kiválasztják és rekonstruálják a hazafias megemlékezések alapjául szolgáló történéseket. Ezek olykor feszültség forrásaivá is válhatnak társadalmi és politikai csoportok, régiók, központi és helyi hatóságok között. A római École Française, francia iskola, április 1-én tanulmányi nappal járult hozzá az olasz egység 150. évfordulójának megünnepléséhez. A szervezők azokra a jelenségekre kívánták felhívni a figyelmet, hogy a különböző nemzeti környezetek hogyan veszik át egymástól az identitást meghatározó szimbólumokat, hazafias gyakorlatokat. A fiatal olasz nemzet jó példa erre, hiszen a megemlékezés hagyományainak megteremtésében szomszédjaitól kellett már meghonosodott példákat kölcsönvennie. A neves nemzetközi előadók között felszólalt Fejérdi András történész, a Római Magyar Akadémia tudományos titkára, akit megkértünk, hogy foglalja össze a magyar nemzeti ünnepek tipológiáját és modelljeit bemutató előadását.
A konferencia alapötlete abból indult ki, hogy a nemzeti, illetve bármilyen más ünnepeknek a megünnepléséhez használt rituálék, szimbólumok, eszközök tára az korlátozott, ezekből merít minden nemzet, minden ünneplő közösség, amikor a saját ünnepeit megalkotja, és ennek kapcsán vizsgálta ez a tanulmányi nap azt, hogy hogyan kölcsönöznek egymástól a különböző nemzetek mintákat. A magyar nemzeti ünnepekről szólva mindenek előtt már magának a nemzetfogalomnak a kialakulásánál figyelembe kell venni, hogy komoly német hatás alatt született meg. Német ellenhatásként második József központosító törekvéseire részben. Fontos szerepet játszott benne a herderi jóslat arról, hogy a szláv, illetve germán tengerben a magyar nyelv és a magyar nemzet 100 éven belül el fog veszni, és nem utolsó sorban fontos volt az a német minta is, amely kulturális nemzet oldaláról közelít meg ezt a fogalmat, így a magyar nemzetfogalomban is nagyon fontos szerepet kapott kezdettől fogva a nyelv, kulturális identitás, illetve a történelem. A nemzeti ünnepeknek a másik fontos kiinduló pontjaként azt nézhetjük, hogy miket ünneplünk ma, és ezek milyen gyökerekre mennek vissza. Március 15, Szent István, október 23 az a három ünnep, amit a tanulmányi nap alkalmával közelebbről megvizsgáltunk. Azokat az elemeket próbáltam vázolni, amelyek egymásból vagy más nemzettől lettek kölcsönözve. Legjellemzőbb ebből a szempontból az 1848-as forradalom ünneplése, ahol az esemény modellje már születésénél a francia forradalom volt. Petőfi és kortársai jól ismerték a francia forradalom történetét, és a forradalmi napon, március 15-én próbálták ezt az ideálképet hűségesen követni. Nem véletlen, hogy Petőfi megírja a nemzeti dalt és próbálja mozgósítani a népet, nem véletlen, hogy megostromolják idézőjelbe Táncsics börtönét a Bastille ostromának mintájára, és az sem véletlen, hogy a kokárda megjelenik. A kokárdát a francia forradalomban pont a Bastille ostromának napjait követően terjesztették el, és ezt a mintát veszik át Petőfiék. Tudjuk, a trikolor Magyarországon már középkorban itt-ott megjelenik, de valójában a francia forradalom után terjed el, és a 48-as események teszik egyértelmű és kizárólagos nemzeti jelképpé. Szent István ünnepének modellje a keresztény középkori ünnep modellje, amely egy védőszent kultuszához kötődik. Olyan párhuzamokat emelhetünk ki, amelyek hasonlítanak a magyar felfogásra, Angliában Szent György, Írországban Szent Patrik, amelyek fontos ünnepek, a nemzeti öntudat megalapításában fontos szerepet játszanak. És a harmadik legfiatalabb ünnepünk október 23, amelynek az a sajátossága, hogy valójában nem külföldi minták alapján jön létre az ünnep kultusza, hanem leginkább a 48-as magyar kultuszhoz kapcsolódik. Már előkészítésében ott van a Petőfi kör, indulásánál ott van a BEM szobor és a Kossuth hagyomány. A másik nagy hasonlóság, hogy az eseményeket egy diktatúra követi, így nem lehet róluk beszélni. A kollektív emlékezet a mélyben őrzi ezt meg, a családok hagyományozzák át, és több évtized múlva lehet csak nyilvánosan megünnepelni. És ezzel elérkezünk az előadás másik szempontjához, amely az ünnep típusairól próbált egyfajta képet adni. Nyilván nagyon sokféle módon lehet tipologizálni az ünnepeket. Egy lehetséges út az, amely az alulról, illetve felülről jövő ünnepek között tesz különbséget. Egyértelműen alulról jövő ünnep 48 és október 23, amikor a népnek van igénye egy számára fontos identitásképző esemény megünneplésére. A másik típusú ünnep pedig, és ez inkább Szent Istvánra jellemző, a felülről jövő ünnep, amely nem a népet, hanem magát az államot ünnepli. Ezek az ünnepek egyébként többnyire, ahogy demokratizálódik a társadalom, elhalványulnak. Szent István ünnepének a továbbélésében nagyon nagy szerepet játszott az, hogy a 19. század végén, de főleg a 20. század elején, majd a II. Világháború után profanizálódott az ünnep, turisztikai látványossággá kezdett válni Szent István ünnepe a két világháború között, ekkor vezetik be a tűzijátékot is. És a másik fontos elem, amellyel Szent István ünnepe a felülről szervezett ünnepek közül bizonyos értelemben átcsúszik már az alulról szerveződő ünnepek közé is, ez 45 után van, amikor a szerveződő új hatalom már nem teszi hivatalos nemzeti ünnepé. A társadalom, és nem csak a katolikus magyar társadalom, továbbra is igényt tart Szent István megünneplésére, és 1948-ra az addigra a politikai pártokat kiktató kommunista hatalommal szemben a katolikus egyház válik az egyetlen olyan társadalmi tényezővé, amely a születő új hatalommal szemben ellensúlyt képes adni, és így a korábbi protestáns irányzatok, amelyek ellenezték ezt a katolikus ünnepet, becsatlakoznak, és egyfajta ellenzéki ünneppé is teszik Szent István napját. Egészen 45-ig a körmenet helyszíne a budai vár, egy arisztokratikus, nagypolgári környezet. 45 után a szétrombolt Budavárából az ünnep átkerül Pestre, és a úgynevezett proletár városban válik mindenki által ünnepelt ünneppé.
Tudományos titkár úr, napjainkban, amikor a politikai események és a természeti katasztrófák egyre jobban tudatára ébresztik az embereket, hogy egyetlen nagy családot alkotnak, a nemzeti önazonosság megünneplése szilárdító erőt jelent, vagy pedig megosztás forrásává is válhat?
Nyilván lehet rosszul használni minden ilyen ünnepet, vagy minden ilyen identitást, de alapvetően az ember akkor tudja a társadalomban a saját szerepét jól betölteni, hogyha a saját magával, a saját múltjával tisztában van. Ennek elsőfokú fóruma nyilván a család, és a következő lépés a nemzeti közösség, amelyhez való tartozás szintén identitást erősítő tényező. Ha ezek a tényezők nincsenek meg, akkor sokkal labilisabb az embernek a saját magáról, a világban alkotott helyzetéről való képe, és szerintem az sokkal több konfliktushoz vezethet, mint hogyha az egymás elfogadásának jegyében igazából senkinek nincsen saját identitása. Ilyen szempontból én inkább a jól értelmezett nemzeti öntudatot stabilizáló tényezőnek látom a világban.
Fejérdi András történésszel, a Római Magyar Akadémia tudományos titkárával Vercse Márta beszélgetett.